Amen, úgy a dicsérünk magasztalunk, Uram, és áldunk téged, áldjuk a te szent nevedet. Köszönjük, Úr Jézus, a bevégzett munkát. Hálát adunk a szent vér áldozatodért, amit értünk hoztál, hogy megváltsál bennünket a betegség, a szegénység és a szellemi halál általától. Köszönjük, hogy legyőzted az ellenséget, a talpunk alá helyezted, és nekünk adtad a mindenható szent nevedet, hogy mi is győztes életet élhessünk ebben az életben. Köszönjük, Szent Szellem, a jelenlétedet. Kiárasztjuk a kenetet. Áradj kenet, és tedd szabaddá a testeket a hazug tünetektől. Köszönjük, Szent Szellem, a jelenlétedet, a megnyilvánulásukat, a gyógyítások ajándékait, amelyek már is működésbe léptek. Minden dicsőséget, Uram, neked adunk. Köszönjük a te végtelen szeretetedet, a jóságodat, a könyörületességedet, és mindaz, ami tőled származik. Köszönjük, Uram, a növekedést, amit te adsz. Hálát adunk, Uram, a szentekért, akik a mai délutánt arra áldozták, hogy veled közösségben legyenek. Megáldjuk Jézus nevében a vetéseiteket, és a szent oltalmat, a szent védelmet árasztjuk ki felettetek, az otthonotok felett, a hozzátartozók felett. Köszönjük, Uram, hogy te elégséget adsz nekünk mindenben, mert betöltöd a szükségeinket, ahogy megígérted, dicsőségesen Jézus Krisztusban, szellemi, lelki, fizikai és anyagi szinten egyaránt. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat, és mondd meg neki, hogy Isten jó! Szeretettel köszöntünk benneteket. Örülünk, hogy itt vagytok. Van kinek prédikálni, mert különben csak a négy fal lenne. Halleluja, dicsérjük az Urat! Megáldjuk a vetéseket! Szeretettel köszöntünk még egyszer benneteket. Azokat, akiket nemrég elláttunk, azokat is, és akiket még régebben láttunk, azokat talán még jobban. És örül a szívünk, hogy ilyen sokan vagyunk, és építhetjük Isten királyságát közösen. Szeretettel köszöntjük a gyermekeket is itt a bal oldalon, mind az öt darabot, és kérjük a figyelmeteket, mert elkezdődik a prédikáció vagy tanítás, ahogy tetszik. Elkezdtünk egy sorozatot a gyarapodásról. És nem tudom, mikor lesz vége, mert annyira a szívemben van ez a téma, hogy nem látom a végét. De a mai tanítás arról szól, hogy Isten gyarapít. Tehát ez a mai tanítás címe, hogy Isten gyarapít. És kezdjük rögtön a Jakab 1.17-nél, mert azt szeretnénk bebizonyítani, hogy Isten jó. Ezt nem mindenki tudja, mert éppen jártam egy családnál, és ott volt kitéve, az volt ráírva, hogy ne próbálj könnyíteni a kereszteden. Na most ebben több félreértés van. Ezzel mit értünk azon, hogy kereszt? Mit jelent az, hogy van egy keresztünk? A vallás azt tanítja, hogy cipeld a keresztedet, és roskadj alatta, és szenvedjél. De a Biblia azt mondja, hogy a kereszt az nem más, mint az elhívás, amire Isten elhívott. Hogy tegyél ezt, tegyél azt, állj be a szolgálatba, vagy ilyen-olyan elhívást. Tehát a kereszt jelentése nem a problémák, a súlyok, a terhek, ami alatt görnyedjünk, mert Jézus azt mondja, hogy az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű. Na most, hogyha a keresztet jól értelmezzük, akkor azt a keresztet örömmel viszem is. Meg azt hiszem ti is. Tehát nézzük meg a Jakab 1.17-ben, hogy mit mond a Biblia Istenről.
Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.
Amen. Azt mondja, hogy Isten jó. Istentől csak jó származhat, ha ő jó. Márpedig jó. Isten jó. Mert olvassuk az Efézus 1.3-ban, hogy Isten megáldott bennünket Krisztusban minden áldással. Hát ha nem jó, akkor nem áld meg bennünket. Ha gonosz lenne, akkor gonoszságot szórna a fejünkre. Ugye? Aztán azt mondja, ezeket az igéket otthon megnézhetitek, ez csak alátámasztása Jakab 1.17-nek. Következő igénk a Zsoltár 84.11. Itt azt mondja az ige, hogy Isten nem vonja meg a jót tőlünk. Nem tartja vissza a jót. Ugye milyen kedves dolog. Hát a szülők se tartják vissza a gyerekektől a jót. Az Efézus 3.18-ban mondja az ige, hogy ismerjük meg Isten jó voltát, annak a mélységét, a szélességét, a hosszúságát. Megint csak a jó voltáról beszél. És Római Levél 3. fejezet 5.-6. versében azt mondja az ige, hogy Isten nem igazságtalan. Ő jó. Raymond Kax nagyon régen járt közöttünk, de akik emlékeznek még rá, magyarul megtanulta azt, hogy Isten jó, Isten finom. Én bízom benne, hogy ezek az igék a ti szívetekben is gyökeret vernek arról, hogy Isten jó. Isten jó. És egyetlen egy alkotmány nem változik, mert a Földön változnak az alkotmányok. Most épp a magyar alkotmány is változott. Egy alkotmány nem változik, ez pedig a Biblia, Isten alkotmánya. Mert azt mondja itt a Jakab 1.17, hogy nála még a változásnak a kilátása sincs meg. Tehát a változásnak az árnyéka sincs meg. Tehát nyugodtan támaszkodhatunk Isten igére, mert az örök. A világ változik, természet változik, emberek változnak. Egyedül Isten igéje az, ami egy szilárd támpont a számunkra. Menjünk a könyv elejére, az 5 Mózes 30-hoz. Ezt olvassuk el együtt. 5 Mózes 30-ban a 8-as, 9-es, akkor az a 224. oldal. Elhiszed, hogy Isten a javadat akarja? Elhiszed, hogy az anyukád és az apukád a javadat akarja? Ti is elhiszitek, ugye? Isten is a javunkat akarja. Tehát 5 Mózes 30-ban a 8-as, 9-es vers.
Te azért térj meg, és hallgass az Úr szavára, és teljesítsd minden parancsolatát, amelyeket én e mai napon parancsolok néked. És bővölködővé tett téged az Úr a te Istened kezeidnek minden munkájában, a te méhednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében, és a te földednek gyümölcsében, a te javadra. Mert hozzád fordul az Úr, és öröme lesz benned a te javadra, amiképpen öröme volt a te atyáidban.
Ismertétek ezt az igét? Néhányan lehet, igen. Isten a javadat akarja. A mennyei atyánk akkor örül, amikor az ő gyermekei gyarapodnak, és nem akkor örül, amikor szegényednek. Ez egy fontos dolog. Viszont a korábbi tanításokban is több helyen láttuk, és most is látjuk, hogy bizony a gyarapodást Isten feltételhez köti. És erről szólt itt ez a rész most is. Maradjon itt a könyvjelzőtök, vagy az újatok, mert vissza fogunk jönni. Most ellapozunk a Prédikátor könyvéhez. Prédikátor 5, 18-tól 20-ig. 670. oldal. Ez a rész, ez a pár ige, a megelégedettségről szól. Ez az alcím ennek a kis szakasznak. Megelégedettség azt jelenti, hogy a szükségeid be vannak töltve, és még van többleted is azután. Tehát nem csak annyit ad, hogy kicentizi, hanem többlettel, ráadással. És ahogy a korábbi alkalmakon megbeszéltük, Isten az El Shaddai. És ez a szó, Istennek ez a neve azt jelenti, hogy ő többet ad, mint ami elegendő. Többet, többet és többet. Tehát Prédikátor 5, 18-tól 20-ig.
Ez azért a jó, amelyet én láttam, hogy szép dolog enni és inni, és jól élni minden ő munkájából, amellyel fárasztotta magát a nap alatt, az ő élete napjainak száma szerint, amelyeket adott neki az Isten, mert ez az ő része. És amely embernek adott Isten gazdagságot és kincseket, és akinek megengedte, hogy egyék abból, és az ő részét elvegye, és örvendezzen az ő munkájának, ez az Istennek ajándéka. Mert nem sokat emlékezik meg az ilyen az ő élete napjainak számáról, mivel hogy az ő szívének örömét az Isten kedveli.
Halleluja! Ilyen gyönyörűséges igék jönnek elő. Tehát a megelégedés azt jelenti, hogy a szükségeid betöltettek, a pocak megtellett, és még maradt is. A gazdagság Isten ajándéka. Figyeltétek? Gazdagság Isten ajándéka. És a múlt héten olvastuk azt az igét, hogy Isten áldása az gazdagít meg. Az áldás az egy kenet. A kenet pedig egy képességet jelent. Visszalapozunk az 5 Mózes 8-hoz. És a 17-18-as ige. 199. oldal. Gyógyító kenet a dicséret óta elindult, köszönjük az Úrnak. A láb ujjakban van gyógyító kenet. Tehát valami ízületi probléma. Láb ujjakban. Fülben van gyógyulás. Kérlek, itt kezd így kinyújtani. Fülben van gyógyulás. Állkapocsban van gyógyulás. És térdben van gyógyulás. Jelen pillanatban. Köszönjük az Úrnak. És hiszük, hogy további ajándékok kapcsolódnak be a Szent Szellem ereje által, mert ezeket az ajándékokat a Szent Szellem kapcsolja be akkor, amikor ő akarja. Én ezt ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor vannak a mozgásérzékelős lámpák, hogy elmegyünk először és fölkapcsolunk. Nem én kapcsolom be, de ezt a közülágít. Tehát olvassuk az 5 Mózes 8-at, 17-18-as vers.
És ne mondjad ezt a te szívedben, az én hatalmam és az én kezemnek ereje szereztenéke meg gazdagságot, hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert ő az, aki erőt ad néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az ő szövetségét, amely felől megesküdt a te atyáidnak, miképpen e mai napon van.
Amen. Soha ne a magunk erejébe bízzunk. A saját erőnk az véges. Az lemerülhet, kimerülhet. Aki az erőt adja, az Isten. Isten adja a kenetet, és a kenet gyakorlatilag képességet jelent. Én be is jelöltem itt a Bibliámban, hogy aki erőt ad a gazdagságnak megszerzésére, itt az erő, az kenetet és képességet jelent. Kenet és képesség. A 2 Mózeshez lapozzunk el, ez a templom építésről szóló rész, és Isten azt mondja, hogy adok én a mesterembereknek képességet, tudást, ismeretet arra, hogy tudjanak mérnöki munkát végezni, tudjanak aranyékszert készíteni, tudjanak falmunkát végezni, amire szükség volt. Gondoljátok, hogy Noé idejében például voltak tervezőmérnökök, vagy tervezőprogramok, számítógépes programok, hogy azt a hatalmas bárkát ő megtervezte? Vagy a kis ujjából szívta ki? Nem. Azt hiszem egyértelmű számotokra is, hanem Isten olyan kenettel, azaz képességgel ruházta fel, hogy szinte a fejébe meg volt az egész tervrajz. Hogy lerajzolta-e, vagy nem rajzolta-e, ez egy másik kérdés, de akkor is saját erőből ez nem ment volna. És nagyon sok tudós a mai napon is elismeri, és van egy ilyen könyvem otthon valahol, hogy a tudósok azt mondják, hogy mind az a feltalálás, amit a kutató laborokban végeznek, elismerik, hogy az Istentől származik. És valakin keresztül, mint csatornán keresztül. Ez a sok feltalálás. 2 Mózes 31-ben, 3-astól az 5-ösig.
És betöltöttem őt Istennek szellemével, bölcsességgel, értelemmel és tudománnyal minden mesterséghez, hogy tudjon kigondolni mindent, mit aranyból, ezüstből, részből kell csinálni, és foglaló könyveket metszeni, fát faragni, és mindenféle munkákat végezni.
Felsorol néhány konkrét dolgot, azt mondja, mindenféle munkát. Akinek jól megy egy szakma, vagy jól megy egy üzlet, annak ott van hozzá a kenete, a képessége. Összetalálkozott az ő életútja Isten tervével. A magyar közmondás azt mondja, hogy Isten is erre teremtette. Hát olyan ügyesen dolgozik ezzel is azzal. Vissza fogunk jönni még a Mózes könyvéhez, ha jól emlékszem. De most elkanyarodunk, hogy alátámasztjuk ezt a kérdést. Az 1 Korintus 4. fejezet 7-es verséhez. Ez egy kiváló ige arra, hogy magunkra ne vegyünk dicsőséget. Ha dicsekszünk, az Úrban dicsekedjünk. 1 Korintus 4.7. Tehát 1 Korintus 4.7, az Új Szövetségben a 229. oldal.
Mert kicsoda különböztet meg téged? Mind van ugyanis, amit nem kaptál volna. Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna?
Amen. Kezdjük ott, hogy az életünket Istentől kaptuk. Az erőnket Istentől kaptuk. És innentől kezdve nyilvánvaló, remélem, hogy mindaz, amink van, az valamilyen csatornán keresztül Istentől van. Maga a Biblia mondja Zsoltár 34.3-ban, hogy az Úrban dicsekedjünk. 1 Korintus 1.31-et nézzük meg.
Hogy amint megvan írva, aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék.
És ez visszautal a Jeremiás 9.23-ra. Nézzük meg azt a Jeremiás 9.23-at, az jó az elején van. Megszellőztetjük ma a Bibliánkat. Tehát Jeremiás 9.23-24. Ennek a szakasznak is az a címe, hogy az Úr ismeretével dicsekedni. Tehát a 9. fejezet 23-24-es verse.
Ezt mondja az Úr. Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával, hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes, és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön, mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr.
Halleluja! Viszont az sem szerencsés, hogyha az Úr tett valami csodát valakinek az életében, akár gyógyulás, akár milyen más téren, akkor elhallgatja. Az ige egyértelműen mondja azt, hogy legyünk bizonyságuk, akár a testvérek előtt, akár a világ előtt. Mert különben nem ismerik meg, hogy Isten jó, Isten szeret, Isten meg akar gyógyítani. A másik pedig itt, hogy az Úrban viszont szabad dicsekedni. Első Királyok könyvéhez lapozzunk vissza. Múlt héten 3 gazdag embert néztünk meg a Bibliában. Itt van a negyedik hozzá. A Salamon. Mert ugye a Biblia foglalkozik gazdag emberekkel is. Bibliában is van erről szó. Van szó gazdagságról, van szó gazdag emberekről. 1 Királyok 3-5. A bal hüvelykújban, a lábban van gyógyítókenet. Ott a forgó környékén. Nyúljatok és egyétek el hitben. Itt az 5-ös versből csak annyit olvasok, hogy kérj, amit akarsz, hogy adjak néked. Ezt mondta Isten Salamonnak. Na most, hogy Salamon gazdag volt, ezt a 4-es vers végén is láthatjuk, meg máshol is, hogy 1000 barmot áldozott fel égő áldozatul. Ez most egy kis pénz. 1000 darab jószág volt. Csak arra akartam rávilágítani, hogy Salamon gazdag volt. Mert tudott 1000 jószágot az Úr oltalán feláldozni. És Isten megkérdezi Salamont, mert ő Isten félő ember volt. Isten szerető ember volt, Isten tisztelő ember volt. Jó értelemben vegyük ezt az Isten félőt. Vannak gondjai nekem is, hogy a magyarban sokszor nincs olyan sok változata egy bizonyos kifejezésnek, például a szeretet. Sokszor annyira elcsípett az, hogy szeretet, mert nincsenek különböző változatai, mint a héberben vagy a görögben. Vagy az Isten félelem is. Ez alatt érthető az Istentől való rettegés, vagy az Istennek a mélységes tisztelete. Ez mindig a szövegkörnyezetből derül ki. És most a szegénység szót kezdtem el otthon tanulmányozni, és bizony a héberben sok olyan szó van, amit a magyar egyetlen szóval fejez ki, hogy szegény. És a héberben számtalan változata van annak a szegénységnek. Ez csak kitérő volt. Tehát Isten megkérdezte Salamont, hogy mit szeretnél? És Salamon kért Istentől. Ha most te kérhetnél Istentől, akkor mit kérnél? Gazdagságot vagy bölcsességet? Halleluja! Olvastátok a Bibliát. Salamon nem nagy dolgot kért. Legalábbis látszólag nem nagy dolgot. Csupán bölcsességet kért. és az iskolás tanulók is kérjenek Istentől bölcsességet, és jobban fog menni a tanulás. Tehát nem vagyonkért, hanem bölcsességet. Ez a 9. versben van, hogy adj azért a szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet. És akkor most olvassuk el a 12-től a 14-ig, hogy Isten erre mit válaszolt. Térdben visszajött a gyógyítókenet. Tegyétek rá a kezeteket, ahova illik ez. Tehát 1 Királyok 3, 12-től 14-ig.
Ímé, a te beszédet szerint cselekszem, ímé, adok néked bölcs és értelmes szívet, úgyhogy hozzád hasonló nem volt előtted, és utánad sem támad olyan, mint te. Sőt, még amit nem kértél, azt is megadom néked, gazdagságot és dicsőséget, úgyhogy a királyok között nem lesz hozzád hasonló senki minden te idődben. És ha az én útjaimon jársz, megőrizvén az én végzéseimet és parancsolataimat, amiképpen járt a te atyád, Dávid, meghosszabbítom életed idejét.
Amen. Tehát Isten, miután megkérdezte, hogy fiam, mit kér Szalamon, Szalamon azt mondta, hogy bölcsességet kér, hát természetszerű, hogy azt kapta, amit kér. Ha gyermeket kér valamilyen dolgot tőled, akkor ugye te is azt veszed meg, amit kér. Ami a szíve kívánsága. De kapott Szalamon bónuszt. Mert a bölcsesség mellé kapott gazdagságot és dicsőséget. Mert Istennek ez nagyon kedves volt, hogy nem a vagyonra tört. Ha mélyebben értelmezzük ezt a dolgot, akkor a bölcsesség értékesebb a pénznél. Miért értékesebb? Azért, mert ha bölcsességünk van, a gazdagságot hozzánk tudjuk csábítani. Hozzánk tudjuk hozni. Bölcsen tudjuk megforgatni a esetleg javainkat, a befektetéseket, vagy bármi mást, egy vállalkozást, egy üzletet. Tehát a bölcsesség a kulcs a gazdagságnál. Zsoltárok könyvéhez menjünk el, a 66-os részhez. Annyi értékes ige jött elő a mai tanítás során, vagy legalábbis a vázlat készítés során, hogy hiszem, hogy használni fog mindannyiótoknak. Tehát Zsoltár 66:12.
Embert ültettél fejünkre, tűzbe vízbe jutottunk, de te kihoztál bennünket bőségre.
Emlékeztek, amikor Izrael népe Egyiptomban volt fogságban? A fogolynak semmilyen nincs. És hogy jöttek el? Szekéren hozták az aranyat. Tehát bőséggel hozta ki Isten az ő népét Egyiptomból. Annak ellenére, hogy foglyok voltak, rabszolgák voltak. Nézzük tovább a 78. fejezetnél, a Zsoltár 78-nál, a 603. oldalon. Ugyanikor kijöttek Egyiptomból, Isten azt mondta, hogy ott van a Kánaánnak a földje, ott a kapu, torony irányt menjetek és menjetek be. És amikor elküldte Mózes a úgynevezett kémeket, tehát a 12 törzsnek a vezetőjét, ebből mindössze 2 jött vissza pozitív jelentéssel, a 10 pedig negatív jelentéssel, hogy mi oda aztán nem tudunk bemenni, mert itt óriások vannak. Rossz volt a szemüvegük. Rossz volt a látásuk. A másik 2 azt mondta, hogy igen, vannak ott óriások, de uram, a te erőddel képesek vagyunk oda bemenni és elfoglalni azt a helyet, amit te szántál nekünk. Na most, mivel engedetlenek voltak, 40 évig a pusztába keringtek, amit elméletileg 4 hónap alatt megtehettek volna utat. Na most a pusztában Isten az ő népéről gondoskodott, és itt olvassuk el a Zsoltár 78-ban a 23-25-ig.
És ráparancsolt a felhőkre ott fenn, és az egek ajtajait megnyitotta. És hullatott reájuk mannát eledelül, és mennyei gabonát adott nékik. Angyalok kenyerítette az ember, bőséggel vetett néki feleséget.
És a 27-től a 29-ig.
Hullata rájuk annyi húst, mint a por, és annyi madarat, mint a tenger fövenye, és leszállítá azokat az ő táboruk közepére, az ő sátraikhoz körös-körül. Ettek azért, és igen megelégedének, és amit kívántak, azt adta nékik.
Amen. Tehát képzeljétek el, hogy ez a nép kint van a pusztában, homoksivatag, sehol semmi, élelem, de minden reggel az a bizonyos manna, amit a mai napig nem tudnak pontosan, hogy mi volt, de a mennyből hullott le, valamilyen elemózsia volt, és minden nap megkapták az adományt. Bőséggel. És húsról sem kellett gondoskodniuk, mert ahogy a magyar közmondás mondja, hogy a szájukba repült a sült galamb. A táborukba oda fotyogtak be a fürjek, és volt hús. Teljes ellátásuk volt. Hát Isten jó. Isten gondoskodó. És itt olyan szavak kerültek elő, hogy bőség a tenger fővanya, tehát az azt jelenti, hogy nagyon sok. Mert a tenger partján ugye nagyon sok homokszem van. Az, hogy megelégítés. Ez mind az ellátásra vonatkozik. Tehát Isten ilyen bőkezű. Lapozzunk el a Máté 7-hez, 9-11-es versig. Salamonnál is ugye az történt, hogy amit kért Istentől, azt kapott. A mai napon is úgy van, hogy amit kívántok, amit kértek, azt kaptok. Bemegyünk egy közértbe, ott is azt tudunk adni olyan felvágottat, amilyet kérünk. Máté 7, 9-11-ig.
Avagy ki az az ember közületek, aki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ad néki? És ha halat kér, vajon kígyót ad-e néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle?
Amen. Itt is van egy kulcs, hogy kérni kell. Kérni kell. Kopogtatni, zörgetni, akkor az ajtók megnyithatnak. Tehát ha a mi gyermekeink narancsot kérnek, akkor nem citromot fogok nekik venni. Erről szól, hogy nem kígyót és békát ad, mert a szülő, a mennyei apuka jó, kegyes, gondoskodó, és betölti a szükségeinket. Ez az ő célja. Az egy másik kérdés, hogy mi hogyan tudjuk ezt fogadni. Tudjuk-e fogadni? Szükséges az elfogadó hit. Voltunk egy ismerősnél, a férje napokban távozott az élők sorából. Mondhatom, hogy igen magas rangú, nagy tudású ember volt. De csak a fizikai világból, az intellektuális tudása volt nagy. Mert amikor megjelent ez a betegség, akkor ő már tervezte az utolsó napokat, pontosabban az ő búcsúztatását. Természetesen azt elfogadom, azt a véleményt, hogy orvosi szinten nem volt már megoldás. Nem volt segítség. De az orvosi és a világi látható dolgokon kívül van még egy természet feletti. Kérdés, hogy melyik lábbal, melyik oldalon állok? Hát állhatok úgy, hogy egyik lábbal csak a fizikai oldalon, és akkor tudomást sem veszek a természet felettiről. Vagy állhatok mindkét oldalon, hogy azért az orvostudományt is igénybe veszem, meg a természet felettet is. Vagy csak a jobb lábon állok, és csak a természet felettiben bízom, és ott fogadom el a gyógyulást, vagy a szabadulást, vagy az áldásokat. Tehát az már rajtunk múlik, hogy mennyit tudunk elvenni az áldásokból. Ehhez kell az elfogadó hit, az elváró hit. Ezzel majd fogunk még találkozni. A 2 Korintus 9.8-hoz lapozzunk.
Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jó téteményre bőségben legyetek.
Amen. Hát Istené megvan az akarat, a készség, a képesség, hogy rágorítsa az áldásokat. Hogy mindenkor úgy éljünk, hogy ne szenvedjünk ilyen semmiben. Hogy teljes elégségünk legyen. Isten ezt szeretné, ő ezt biztosítani akarja. De a kérdés az, hogy mi ebből mennyit tudunk elfogadni. És még az 1 Timóteus 6.17-nél találkozunk azzal, hogy Isten bőséges táplálást, táplálékot kíván biztosítani az övé számára. Ez pedig a 288. oldalon található.
Azoknak, akik gazdagok-e világon, Mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben, aki gazdagon megad nékünk mindent, ami bőséges táplálásunkra.
Itt most az igének a második felére reflektálnék, hogy bőségesen akar Isten megadni mindent, hogy az ellátásunk az ne szenvedjen hiány semmiben. Ezt hiszem mindannyian ismerjük a Bibliának a vízválasztó igéjét. Ez a János 10:10. Ott Jézus azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. A bővölködés az mindig feljebb a javakban. A Biblia alapján egyértelműen meg lehet állapítani és le lehet szögezni, hogy Jézus az ellátó, Jézus a szabadító, és az ördög, a sátán pedig a tolvaj, a pusztító. Ez a két kontraszt, a világosság és a sötétségnek a kontrasztja. A Filippi 4:19-et ismeritek, de azért olvassuk el, hát ha valakinek valami új kijelentés érkezik ebből. Ez egy ígéret. Isten ígérete az új szövetségben a gyülekezeti test számára, az újjászületett hívők számára, hogy minden szükséget be akar tölteni, mégpedig szellemi, lelki, fizikai és anyagi szinten, dicsőségesen Jézus Krisztusban.
Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint, dicsőségesen a Krisztus Jézusban.
Amen. Ott van nálunk van egy papír, ami ki van ragasztva, és úgy szól, hogy a mindenható Isten az mindenható. Ugyan, ne felejtsük. Mondjuk el együtt, jó? A mindenható Isten az mindenható. Halleluja! Ez alapján a minden szükség, mert itt azt mondja, hogy minden szükséget be akar tölteni. A minden szükség az minden hiánynak a betöltése maradéktalanul, sőt, a többlet a túlcsordulás mértékével. Vasárnapi tanítás a szavak fontosságával foglalkoztak. Egy érdekes dolgot szeretnék kiemelni. Jézus imádkozott Péter anyósáért, mert lázas volt. Tehát az anyósaiért is lehet imádkozni nyugodtan. Ez egy jó példa. És hogyan tette ezt? Hogyan gyógyította meg Jézus? A szavaival. Szavaival hatalmat vett, sőt, parancsolt. A hideglelést, már úgy írja a Biblia, hogy hideglelés, először mit csinált? Megdorgálta. A hideglelés, ebben a testben neked nem kéne ott lenni. Aztán második lépésben közvetlenül szólt a lázhoz. Kifelé a testből. Távoz onnan. És ezt vonatkozta az minden egyéb problémára. És mi történt? A láz elment, panyós meggyógyult. Halleluja. Hogyan volt ez lehetséges? Úgyhogy a láz képes volt hallani. Mert amikor Jézus szólt hozzá, akkor a láz parancsnak engedelmeskedett. És kiment. Na most, hogyha a láz hall, akkor hall a vérnyomás, hall az egyéb fájdalmak, hall a rák, és minden egyéb panasz és probléma, és a Jézus nevére térdefajt és eltávolodik. Jó ez nekünk? Akkor most imádkozzunk együtt, jó? A Jézus nevében, a fentről kapott hatalmamnál fogva, én szólok a testemben levő hazug tünetnek,
hogy
keljen
fel,
és távozzon a Jézus nevében.
Most.
És én hitben kijelentem,
hogy most szabad vagyok.
Halleluja. Talán mikor is pásztori konferencián voltunk, akkor is mondta, hogy hogyan kell a hatalmunkat gyakorolni. Azt mondani, hogy stop! Ott megáll. És nem jött tovább. És ezt persze hinnem kell, hogy ők meg is áll. mert a hit alapján használjuk Jézus nevét. Egyébként otthon, amikor ezt az imát mondod, akkor helyettesít be konkrétan azt a tünetet, azt a hazug tünetet. Most ez alapján azt mondom, hogy a pénznek is van füle. Egyébként Jézus szólt a teperfához, és sok minden máshoz, a viharhoz, és azok is meghallották, és kérdezve tudtak. Tehát a pénznek is van füle. Hallja a szavadat. Azt is hallja, amikor azt mondja a keresztény, hogy nincs pénz. Én ezt nem engedhetem meg magamnak. Tehát a pénz hallja azt, amikor azt mondjuk, hogy nincs rá most, de azt is hallja, amikor azt mondjuk, hogy siess hozzám pénz. Igen. Van egy alapszabály. Hogyha úgy gondolkodunk, mint Jézus, úgy hiszünk, mint Jézus, úgy beszélünk, mint Jézus, akkor azokat az eredményeket fogjuk kapni, mint Jézus. A földi szolgálata során. Jó ez nekünk? Halleluja. Akkor imádkozunk együtt megint, jó? És ezt használni fog. És akkor kinyitom, megmondom, hogy ide jöjjön bele. Szíves nyissátok, jó? Tegyetek elő a pénztárcátokat. Hát akkor az nagy baj. Hogy tellik meg? Bankkártya is jó. De otthon is elmondhatod. Ez nem volt bekalkulálva, de az úr most így hozta. Mert ugye az egyszeri pásztor is azt mondta a báránykájának, hogy hát hiába hozott ki a pénztárcádat a kelmék közé, az ugye az a ruhákra vonatkozik, meg a kenetre. Na, a fatrukat előtt, vegyétek elő. Az is jó. Abba is sok belefér. Na, akkor Jézus nevében én úgy gondolkodom, ahogy Jézus. Én úgy hiszek, ahogy Jézus. Én úgy beszélek, ahogy Jézus. Ezért olyan eredményeket fogok látni, amelyek Jézus szolgálatában voltak. Pénz. Hozzászólok. Nyisd meg a füled. És siess hozzám. Ide a pénztárcámba. Halleluja. Szentvér alá helyezem. A pénzcsatornákat. Az anyagi területemet. És megparancsolom, ördög, hogy levedd a kezedet a javaimról. Kiárasztom a szolgáló angyalokat, hogy legyenek a segítségemre, hogy az anyagi javakat a kellő időben, túlcsorduló mértékben behozzák hozzám. Mert hozzám árad. A világ gazdagsága. A tenger kincsözöne. A gonoszok javai. Mert én igazát étettem Krisztusban. És ez engem megillet. Halleluja. És én gazdagnak nevezem magam. A pénztárcámat mindig megteltnek nevezem. A folyószámlámat növekedőnek nevezem. A számláimat határidőre kifizetetnek nevezem. Az éléskamrámat megteltnek nevezem. A számomra elkészített munkalehetőségeket általam betöltöttnek nevezem. És elismerem, atyám, hogy te vagy az egyetlen forrásom. És én rád tekintek. És köszönöm neked, hogy te számtalan csatornát, számtalan eszközt tudsz használni
annak érdekében,
hogy a gyermekeid szükségét
túláradó
mértékben betöltsed.
Én szabaddá,
áldottá,
és gazdaggá tétettem
Krisztusban.
Szabadulást,
gyógyulást,
gyarapodást nyertem
a szent sebek által.
A nagyobb lakik bennem,
aki megerősít engem,
és győzelemre visz.
És a hit szavát szólom,
a hit képét tartom magam előtt,
ami így szól,
hogy én gazdag vagyok Krisztusban.
Halleluja!
Jaj, de jó volt!
Van még két igény, ez belefér még. Még egy dolog, amit az Úr felhozott.
Epefának volt füle.
Hát hallotta, amikor Jézus azt mondta, hogy gyökerestől száradj ki.
És kiszáradt. Na most ugye a kérdés, hogy miért mondta Jézus, hogy száradjon ki?
Hát egy gyümölcstelen, egy meddő fáról volt szó.
Hát az életünkben nem kellenek meddő dolgok.
Csak gyümölcsöző dolgok kellenek.
A pénz az miből készül?
Most a komolyabb címletekre gondolok.
Fából.
Olvastátok, jó.
Ismétlésnek nem árt.
Hát ha a fa hal, akkor a pénz is hal, mert fából készül.
Halleluja.
Két igénk van, lehet, hogy három lesz belőle.
És boldogra prédikáltam mindjárt magamat.
Tehát példabeszédek 13:21-22 vers.
A bűnösöket követi a gonosz, az igazaknak pedig jóval fizet Isten. A jó örökséget hagy unokáinak, a bűnös vagyona pedig eltétetik az igaz számára.
Ez vonatkozik rád? Ez a két ige? Azt mondja, hogy az igazaknak jóval fizet Isten. És a második vers, a 22-esben azt mondja, hogy az igazak számára eltétetik a bűnös vagyona. Vonatkozik ez ránk?
Igen ám.
És mi alapján vonatkozik ránk?
Hát a Krisztus vére igazat tett bennünket az újjászületéskor.
Igazak vagyunk Isten szemében a tisztító szent vér által. Isten az ő drága fiának a vérén keresztül néz bennünket.
Tehát a bűnösök vagyona a miénk.
Mondjuk együtt.
A bűnösök vagyona a miénk.
Mert Krisztusban
mi igazzá tétettünk.
Halleluja!
Az előbb ezt elimádkoztuk, már csak az igék most jönnek elő hozzá még.
Tehát a világgazdagsága, a tenger kincsözöme és a gonoszok javai, a bűnösök emberek.
Hát a zsigányok mondjuk így, ugye?
Akik mi felhalmoznak nagy gazdagságot.
Ez a miénk?
Itt van leírva.
És be is szólítottuk, és ma úton is van.
Nincs.
Mondjuk tovább az imát akkor, hogy hittel megvallom,
hogy a pénz úton van hozzám,
a szent vér alatt.
A szolgáló angyalok segítségével.
A szent szellem ereje által.
Váratlan helyről.
Nagy mennyiségben.
Érkezik hozzám.
Halleluja.
Nem kell féltetnünk, hogy honnan,
az nem tartozik ránk.
Mert az egyszerű embernek is azt mondtam, hogy hát Istennél gazdagság van, bőség van.
De hát ha akkor nekem adja, akkor mi lesz a másiknak?
Hát ha egy pár milliót mondjuk adna valamelyikünknek, nem fog kialudni a mennyben a fény.
Ézsaiás könyvéhez menjünk még el.
És itt van két igény az Ézsaiásban. És utána a végére értünk.
Ézsaiás 45.
Ézsaiás 45:3.
Folytatjuk ezt a gondolatot, hogy mi tartozik hozzánk.
És olyan boldogok lettek, amikor hazamentek, és utána is, egyfolytában. Tehát Ézsaiás 45:3.
Néked adom a sötétségnek kincseit, és a rejtett helyek gazdagságait, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr, aki téged neveden hívtalak, Izrael Istene.
Amen. Tehát Isten itt azt mondja, hogy a sötétség, tehát az a gonosz, az ördög, a sátáni felhalmozott javak. Azt mondja, nékem adja. Néked adja. És a rejtett helyek gazdagság, amit el van rejtve. Isten munkája elől. Beszólítottuk. Úton van. Maradjunk ebben. És az utolsó versünk a 60. fejezet, tehát Ézsaiás 60. Az 1-től 3-ig egyszer.
Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámad. Mert íme sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És pogányok jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámad fényességhez.
És az 5-ös vers.
Akkor meglátod, és ragyogsz örömtől, és remeg, és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincsödöne, és hozzád jön a népek gazdagsága.
Halleluja! A tenger kincsödöne, ezt is benne volt az imánkban, emlékeztek rá? A tenger kincsödöne hozzánk jön. Ez a szakasz érthető a lelkek aratására, és érthető az anyagi aratására. Mind a kettő fontos. És szeretném az egyes verset elmondani a bővített fordítás szerint. Így szól. Kelj fel a depressziódból, mert az új élet vár téged. Az új. De nagy semmi. Így szól a bővített fordítás, igen. Halleluja, dicsérjük az Urat.
Nagyon rövid összefoglalót a tisztelet 4-es című tanításból. Az áldozat. Mind az, amit az oltára teszünk, az áldozat. Régen ezt fizikálisan az oltára tették. Oda tették az állatot, feláldozták az oltáron, és rengeteg féle áldozat van az új Ószövetségben. Na most az áldozatnak a minősége az gyakorlatilag meghatározza a tiszteletünknek a mértékét. Jelen pillanatban nem az oltára tesszük az áldozatunkat, hanem többek között a persejbe és egyéb más módon. Az időnket szálljuk oda, mert imádkoztok, és sorolhatnám végig. Mindaz, amit az Úrért teszünk, az áldozat. Akár egymást fuvarozzuk, az is egy áldozat. És ez az Úr asztalára kerül. Isten tiszteljük meg ezzel. És amilyen az áldozatunknak a minősége, olyan a tiszteletünk mértéke Isten felé. És az Ószövetségben mondja Isten, hogy a satnya állatot hozzátok, a bénát, a beteget, és az nem kedves Isten előtt. Mert ha Istennek akarok áldozni, akkor a javát, a színe javát adom. Tehát csak egyszerű példa, ha egy első eperből akarsz a szomszédnak vinni ajándékot, akkor is a legszebbeket rakod bele a tálba, és azt hiszed. Ajándékba a legszebbet adjuk. Az internet jó voltából nagyon sok anyaghoz hozzájutunk úgymond ingyen. De most értettem meg, hogy az ingyen, az mégsem ingyen van. És aki hallgatta a pesti tanítást, az már tudja, hogy miről beszélek, legfeljebb csak ismétlésként halljátok még egyszer. Következő történt. Dicsőség Istennek, Kenneth Hagintől számtalan könyv már megjelent, és a könyveknek a kiadási jogát az egyházunk megkapta. Olyan módon kapta meg, hogy semmilyen anyagi ellenszolgáltatást nem kértek érte. De a mennyben vannak könyvek. A könyvekben bejegyzésre kerülnek az üdvösségek, bejegyzésre kerülnek a vetéseink, a jó cselekedeteink. Ezekben a könyvekben nyilván tartják az adósságainkat is. És Sanders pásztornak álomban szólt az Úr, pontosabban mutatta, ott vannak a könyvek, és a Kenneth Hagin jogdíjak mellett ott volt egy mínusz tétel, hogy bizony azt a szolgálatot illene támogatni, mert hát mindenki a támogatásból él. És bizony engedelmes volt az Úrnak, és egy összeget, amit az Úr mutatott szám szerint konkrétan, azt átutalta. Úgyhogy gyakorlatilag ezen most már én is el fogok gondolkodni, hogy honnan mit töltök le ingyen. Igazából tiszteletből azt a szolgálatot illik valamilyen módon támogatni. Lehet, hogy csak imával, attól függ, hogy az Úr mit mutat. Amikor adunk, mindig Istennek adunk. És ha Istennek adunk, akkor gyakorlatilag elősegítjük a szolgálatok működését. És üdvösség kapukat kell, hogy előszólítsunk és előhívjunk. Ahol az emberek be tudnak menni az örökké valóságba. A Szent Szellem vezet bennünket arra, hogy mikor, mit tegyünk, és hova adjunk, és mennyit adjunk. Az ördög ezt nem fogja megtenni. Soha. Tehát, hogyha ilyen gondolattal támad az embernek, hogy valakinek kéne valamit adni, akkor az biztos, hogy nem az ördögtől van. Mert az ördög is nagyon jól ismeri Bibliát, és ismeri a vetésadatás törvényét, és ha ő azt mondaná, hogy te szent adakozzál ide-oda, akkor tudja, hogy te haladni fogsz ezután. Tehát az ördög nem mondja soha, hogy adjál. Dicsőség az Úrnak. A tisztelet nagyon fontos. Most már 5 olyan pont van, ami gyakorlatilag a tiszteletlenséget támasztja alá. Tehát ezek a pontok, ez az 5 pont, hogy figyelmen kívül hagyni, közbeszólni, tolakodni, beavatkozni, megsérteni, gyalázni. Ez az 5. pont, ez az újabbik 5. pont. És a 2 Timóteus 3-ban olvashatjuk, hogy ezek az utolsó időknek a jelei, amikor az emberek ilyen gorombák és gonoszak lesznek. A 5. pont, amit tárgyalt ez a tanítás, gyakorlatilag a gyalázkodó beszéd a tiszteletlenségnek a legmagasabb foka. És bizony Jézust is gyalázták. Szidalmazták. El kellett szenvedni a szidalmat. A János Evangélium 8. fejezetében ezt olvassuk el. János 8-ban a 48-as, 49-es vers. Igazából a gyalázkodó nyelv jellemzői. Becsmérlő, rágalmazó, mocskolódó, káromkodó, tiszteletlen, gonosz, megszégyenítő, gúnyos. Tehát tiszta szavakat is lehet gúnyosan mondani. Kicsavarni. És amikor Jézus előtt ugye meghajoltak, nádpálcát adtak a kezébe, ugye nem tisztelettel mondták azt, hogy te vagy a zsidók királya, és nem tisztelettel hajoltak meg előtte, hanem gúnyosan. Tehát helyesnek látszó szavakat is lehet rosszul használni. Tehát a János 8-ban vagyunk, a 48-as, 49-es vers.
Felelének azért a zsidók, és mondának néki. Nem jól mondjuk én mi, hogy te szamaritánus vagy, és ördög van benned? Felele Jézus, nincs én bennem ördög, hanem tisztelem az én atyámat, és ti gyaláztok engem.
Gyakorlatilag egy ilyen jelenség Isten gyalázás. Hogy azt mondják, az Úr Jézusnak, vagy egy olyan embernek, akivel benne van az Úr Jézus, mert befogadta, újjászületett, hogy benned ördög van. És egy olyan fél évvel ezelőtt említettem nektek, emlékeztek még rá, hogy valaki nekem is azt mondta, egy vezető beosztású ember, hogy ördög van benned. És most kaptam meg a választ, hogy Isten gyalázás volt ez az ő részéről. És az Úr kegyelmét kérjük rá. Tehát ezek sértő szavak. Mózest is gyalázta a nép, gúnyolta a nép. És itt ebben azt kell látni, hogy a nép nem tisztelte meg a vezetőjét. Tehát a hivatalt kell megtisztelni, a most létező vezetőbeosztású hivatalokat. Tehát elsősorban a hivatal, természetesen az embert is mindig tisztelni kell, de a tisztelet elsősorban a posztnak, a hivatalnak szól. Az nem biztos, hogy az ott ülő ember hibátlanul végzi a munkáját. Mert emberek vagyunk, tévedhetünk, de mi tudjuk, hogy lehet értük imádkozni. És kérni az Úrnak a bölcsességét és a helyreigazítását. A szavak, azok szellemi tartalmat, szellemi erőt hordoznak. És szükséges, hogy felismerjük, hogy milyen értéke van a szavaknak. Tudjuk, hogy Isten mindent a szavaival teremtett. És Isten szava, látjuk, hogy teremtő erővel bír.
és ugyanez az erő a rendelkezésünkre áll a mai napon is. Isten úgy teremtette az embert, hogy a szavainkkal a szerveinket tudjuk programozni. Beszéltünk ugye arról, hogy van füle a betegségnek, van füle a pénznek és mindennek, mert meghallja, amikor szólunk hozzá. Tehát lehet programozni egy vesét, lehet programozni egy hasnyálmirigyet, hogy termelj megfelelő inzulint. És sorolhatnám végig az egész testünket. Csak ennek a tudatában kell lennünk. Visszatérve a szavainknak a súlyára, az erejére, mivel mi tudjuk, hogy a szavaknak teremtő ereje van, nekünk célirányosan kell szólnunk. Mégpedig a szeretet szavait, a jó célokat kell mondanunk. Úgy kell beszélnünk, hogy másokat felépítsünk, és ne földbe döngöljünk. Persze az ördög azt szeretné, hogy mi a halál szavait szóljuk, hogy a halál szavai töltenék be a szánkat, de ebből nem fog enni ebből a kenyérből. Ugye? Mert mi áldók vagyunk. Mi az élet szavait szóljuk, és mi a szavainkkal építünk, és nem rombolunk. Megbeszéltük ugye, hogy Jézus Péter anyósát is meggyógyította. És hogy az anyósok is benne vannak a Bibliában. Isten sokszor élő példákon, gyakorlati példákon keresztül tanít bennünket. És ehhez a kis összefoglalóhoz egy példát szeretnék mondani, hogy érthetőbb legyen, mert a példákon keresztül nagyon jól meg lehet érteni dolgokat. Közben lapozzunk el az 1 Péter 2-höz. Tételezzük fel, mondjuk itt van a posta. Van egy hivatalvezető, és te vagy a beosztott. Ugye ez egy könnyű, átlátható példa. 1 Péter 2-ben a 18-as 20-as. Olvassuk akkor el, és utána folytatom.
A szolgák teljes félelemmel rendeljék alá magukat az uraknak, nem csak a jóknak és kíméleteseknek, hanem a hitteleneknek is. Mert az kedves dolog, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr keserűségeket, igazságtalanul szenvedvén. Mert micsoda dicsőség van abban, ha vétkeitekért tűritek el az arculverést, de ha jól cselekedtek és mégis szenvedve tűrtök, ez kedves dolog Isten előtt.
Amen. Itt ugye a 18-as vers azt mondja, hogy a szolga, tehát most nevezzük úgy a mai nyelveni munkavállaló. Az úr pedig a központi nagyfőnök. Tehát dolgozol itt a postán, kijön a központi nagyfőnök, és azt mondja, hogy az előtérben, ahol a ügyfelek vannak, felzárjuk a fűtést. Mert nem bírja a kassa. Na most ülsz az ablaknál, és rád megtódul be a hideg. A fagyos hideg. Lehet, hogy a lelked felháborodik, sőt valószínű felháborodik, hogy hát ez milyen intézkedés, és kimész, és megnyitod a radiátort, mert legalább akkor, ha nem 16 fok van, de legyen 12. Mi van ilyenkor? Hát nem a főnök, először az úr felé ezzel a cselekedetünkkel hogyan tudunk elszámolni, illetve Isten hogy tekint erre? Mert az ige azt mondja, hogy vessük alá magunkat a főnöknek. Az imenti felsorolásban sok minden benne volt. Az úr, az gyakorlatilag a gazda vagy tulajdonos. A szó szerinti fordításban. De még nézzük meg a Zsoltár 68-ban a 6-ost. Ez is ide kapcsolódik.
Isten hozza vissza a számüzötteket, kihozza bőségre a foglyokat, csak az engedetlenek lakoznak sivatag helyen.
Ez megint egy jó ige, mert ugye a foglyokat kihozza bőségre, az egyiptomi fogságban levő izraeliekről ugye tudjuk, hogy bőségben hozta ki őket, de az, hogy mondja vége, engedetlen?
Csak az engedetlenek lakoznak sivatag helyen.
Sivatag helyen, pusztaságban, az engedetlen szónak az értelmét megnéztem, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy makacs, konok, ellenszegülő, lázadó. Na most nem gondol bele az ember abba, mert azt hiszi, hogy jól cselekszik, hogy kicsit rányítja azt a radiátort, mert hát jobban érzi magát az ügyfél, jobban érzi magát a postás, de közben Isten szemében ez egy ellenszegülés, ez egy lázadás. Mert a főnöktől nincs felhatalmazása. Nem mindig kell egyetérteni a vezetőkkel. Tehát a vezetők felé lehet fordulni alázattal, kéréssel, hogy hát főnök, ez így nem lesz jó, mert elfogynak még a virágok is, amik ott vannak. De önhatalmulag ezt nem tehetjük meg. Mert a Zsidó 12.6-ban azt olvassuk, hogy akit szeret az Úr, azt megdorgálja. A dorgálás szónak a jelentése tanít, oktat, nevel, fegyelmez, zabolázz. Tehát gyakorlatilag, amikor úgymond dorgálást hallunk, vagy hall a gyermek a szüleitől, akkor gyakorlatilag az ő érdekében szól. Óvni akarja valamitől. És ez a két ige is úgy jött hozzám, hogy nem kerestem. És egyszer csak amikor az ember szemére rá világol, hoppa, ez szól, ezt el kell mondani. A szellemi dolgoknak súlya van. És ez a bizonyos engedetlenség is egy szellemi dolog. Tehát legyen egy munkavállaló engedetlen, vagy legyen egy gyermek engedetlen. Mind a kettő ugyanaz a kategória. A Biblia azt mondja, hogy Isten bennünket sátársággal bízott meg. Tehát, hogyha munkavállalók vagyunk, akkor a sátárság azt jelenti, hogy jó gazdájának kell lennünk annak a területnek, ahol éppen dolgozunk. És nem gondolunk bele abba, hogy annak a mellékhatása, hogyha kinyitjuk a csapot, a radiátor csapot, akkor gyakorlatilag a céget, vagy ha magánvállalkozóról van szó, akkor a főnököt meglopjuk. Na most, ha már a lopásztót használjuk, akkor gyakorlatilag így már mindenki tiltakozik, nem, én még nem akarok lopni. Úgyhogy, hogyha ezt teszi az ember, hogy ellenszegülő, engedetlen, akkor gyakorlatilag a helytelen hozzáállásával ajtót nyit az ördögnek, és kockáztatja akár az állását, akár a munkaidejének a hosszát, mert ugye többféle munkaidőben lehet dolgozni, lehet részmunkaidőben, lehet teljes munkaidőben dolgozni, akár leépítés, hogy nem kell két postás, csak egy kell, mert azt mondja ez a 68-as Zsoltár, hogy sivatagban, azaz pusztaságban lakoznak, ahol nincs termés, nincs gyümölcs, nincs ellátás. Tehát nagyon érdemes meghallgatni ezt a tisztelet sorozatot, azon a CD-n is van rajta, és folytatódik most decemberben is. A példabeszédek 3.11 pedig a feddésről beszél, hogy ne utáld meg a fenyítést. A fenyítés szó azt jelenti, hogy fedd, fegyelmez, figyelmezted, tanít, és utat mutat, tehát útmutatást jelent. Na most a fenyítésre, a dorgálásra egy dolgot tehetünk, egy helyes dolgot tehetünk. Köszönöm Uram a figyelmeztetést, és kiigazítom magamat, és megyek, és gyorsan visszatállom a radiátort. Mert amikor felismerjük, hogy engedetlenségben vagy ellenszegülésben vagyunk, akkor, és az Úr rávilágít erre, akkor célszerű minél előbb helyre tenni ezt a dolgot. És nem az a megoldás, hogy az illető megsértődik. Gyerekek is meg szokta sértődni. De nem az a megoldás, az, hogy köszönöm Uram, hogy szóltál, de hogy ne kerüljük a sivatagba. Emlékszem, apukám egy kis gyerekkoromban azt mondta, hogy érdekes, amikor én szólok valamiért, fiam, akkor te mindig elmész mellőlem. Mert ilyen az ember. Nem szereti hallani a kiigazítást és a helyreállítást. Viszont Hégen könyvében olvassuk, hogy amikor valamilyen tünet jelentkezett a testén, azonnal megvizsgálta a szeretet útját, megkérdezte az Urat, hogy mutassa meg, hogy hol lépett ki a szeretetből, mert akkor, ha kilépünk a szeretetből, akkor nem vagyunk a védőernyő alatt. És a Luckó ugye megcsipkezhet. És amikor felismerte, hogy hol vétett, azonnal visszatért a szeretet úthoz. Tehát bocsánatot kért, rendezte azokat a dolgokat, amit elvétett, és azonnal meg is gyógyult. Tehát az a tünet el is tűnt. Tehát gyakorlatilag a szeretet útról való letérés is egy ellenszegülés. Mert Jézus adta a parancsot, hogy szeressétek egymást, mint magatokat. Úgyhogy érdekes ez a tisztelet sorozat. Lényeg az, hogy Isten igényen soha nem szabad megsértődni.
Hiszek egy imájára hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkérül, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom. A hiszek egy imájának Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Én a Krisztusi utat választom, és a szívemet megnyitom, és átadom neked. Megvallom, hogy Jézusra megváltom, gyógyítom és szabadítom, a hittel elmondott imám által, újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem. Az ő szentvére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen. Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a közösségben lehettünk vele, és áldott és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.